Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Na Zolikám, közeledik a Black Friday, úgyhogy egyrészt mondjuk el szerintem a hallgatóknak azt, hogy hát körülbelül 10-60% között találtok majd péntektől vasárnapig a Rap City-nél leárazásokat, úgyhogy ez a nagy alkalom, hogy mindenki szépen fellapozza a rapcity.hu-t és megrendelje a kedvenc termékét, vagy azt, amit esetleg kinézett korábban, de az is lehet, hogy amit most talál, úgyhogy érdemes lesz körülnézni, és most pedig megnyomjuk a pánik gombot, de mielőtt megtennénk, mondjuk lehet, hogy a pánik gombadást azt kezdhetjük majd a Philadelphia 76ers-zel, tehát csak meg akarlak kérdezni, Zoli, hogy mit szólsz Embiid igenis történelmi teljesítményéhez. Elképzelhető, hogy ez minden idők legjobb 10, de mondjuk minden idők legjobb 20 meccse között volt, az szerintem kb. Világos.
Hollinger game score statisztikája alapján, ami hasonlóan a perhez egyébként, amit szintén ő alkotott, boxscore statokat számol össze, az alapján top 10-es, azt hiszem a 6. vagy 7. helyen volt. Én is afelé hajlok, hogy ez ott lehetett, amit nyilván kicsit sajnálok, és szerintem nem vagyok ezzel egyedül, hogy olyan kevés, relatíve kevés kellett volna, ugye akár egy quadhoz is, tehát azt hiszem 8 assziszt és 7 blokk, ráadásul úgy, hogy 37 percet játszott. Na most képzeld el, hogyha egy ilyen meccsen hagyják őt 40-42 percet játszani. Ugye szoros meccs volt, tehát játszhatott volna akár többet. Persze, tudom, vannak sokkal fontosabb dolgok ennél, mint egy hihetetlen rekordot megdönteni, ami ebben az esetben nem is lett volna feltétlenül rekord, mert ugye quadot már más is csinált, csak azt hiszem 60 pontos quad.
Hát az nem.
Maximum Will Chamberlain, ugye róla lehet ők képzelni, hogy csinált, csak akkor még ugye nem számolták a, azt hiszem az asszisztot, meg a blokkot egy jó ideig, ugye nem számolták
hát
a karrieri alatt.
Hát asszisztot azt számolták már, hanem a steal-t és a blokkot.
Hát, hogy a stílt és a blokkot, igen. Emiatt a kicsit keserű a szájsz, hogy még durább lehetett volna, de hát így is hihetetlen mérkőzés volt, ez nem kérdés. Ha már így felhoztad félig mindig, vagy be is lengetted őket, én megmondom ezt, hogy a félit nem hoztam feltétlenül, mert bár a 7-7-es kezdés az nyilván sokkal rosszabb annál, mint amit vártunk, ők azért egy viszonylag stabil felszálló ágat mutatnak, amivel belecsúsztak vereségek, ugye, hogyha az elmúlt 10 meccset nézik, akkor is 6-4-el állnak, viszont most nyertek zsinóba 2-t. Szerintem ez nagyjából így még rendben van, főleg tudva azt, hogy mit csinálta vagy a Celtics és a Mavericks a szezon elején. Simán ott lehetnek ők még az élmezőm, úgyhogy én őket nem biztos, hogy hoztam, illetve biztos, hogy nem hoztam őket a mai adásban. Lehet, hogy akkor te igen.
De először még Embiid meccsére reflektálnék, én nekem nagyon-nagyon, hát én szeretem őt, játékosként is, szeretem egyébként a primasságát is, tehát a személyiség, amit megismertünk belőle, csípem, tényleg. Annak nagyon örülök, hogy kicsit megmutatta azt, hogy ő igenis egy all-time szinten mérhető tehetség, mert picit belekényelmesedünk néha abba, hogy milyen szinten van most a liga, hogy milyen szintű játékosok vesznek körül minket, és én igazából Embiiddel kapcsolatban nagyon nem hallottam azt, hogy őt konstans egy olyan légkör körülvenni, mint Antetokounmpóékat. És ebben nagyban szerepet játszanak a sérülései, az, hogy a playoffra sosem egészséges, tehát értem, hogy ez miért van, de hogy ilyen szintű tehetség, ilyen all-time top, akár 30-as szintű tehetség, az szerintem nem kérdés, és itt most kifejezetten egy egészséges Embiidre gondolok. Ami miatt ő lehet, hogy nem lesz all-time top 30-ban, az az, hogy ez nem játszik elég meccset, az, hogy ehhez nem nyer elég bajnoki gyűrűt, stb. Ezt mind értem, de azért most láthattuk azt, hogy tényleg valami olyat csinált, amire nem, hogy nem mindenki képes, hanem az NBA-n belül is csak elképesztően kevesen. Úgyhogy nekem ezért volt különösen kedves a szívemnek ez a teljesítmény. A másik az, hogy amiért nem nyomnánk meg a pánik gombot, gyorsan mondjuk végig a skálát, egyébként nullás, nincs itt semmi látnivaló, ugye az egyesnél gondolunk a pánik gombra, a kettesnél már nézegetjük, a hármasnál már rajta tartjuk a kezünket, a négyes az, hogy megnyomjuk a pánik gombot, és az ötös az, hogy ödönke rátenyerel. És azt mondanám, hogy egy egyes a Philadelphia, tehát gyakorlatilag én se hoztam őket, ez pedig pont az, hogy Embiid végre kezd fizikailag is megérkezni a szezonba, és tök jó, hogy Harden sérülése ellenére is javulnak, nyilván amúgy jól jönne Harden, és most nyilván kell rá várni még vagy 3 hetet. Ettől függetlenül ez a csapat és a sikeressége a franchise player-ök hát fizikai állapotán fog leginkább múlni, és Embiid egyre inkább formában van. Ugye ennek a meccsnek a különlegessége a védekezése is volt. Nem csak a 7 blokk vagy 8 blokk vagy mennyi mutatja, hogy a gyűrű közelében gyakorlatilag most épp senkinek nem termett be a bér, úgyhogy szerintem ez is egy tök jó jel, és ezért a Philly-t igazából én se hoztam, úgyhogy Zoli, átadnám neked a szót, ki legyen az első csapat, akit átbeszélünk.
Több egyértelmű jelölt is van nyilván, nem is kell mondanom, mert azon mindenki tudja, te is tudod, te is felírtad őket, de...
Van egy pár elefántunk, igen.
Igen, a porcelánboltban. Azért kezdhetnénk talán a Warriors-szal, mert mégis csak ők a címvédők. Egy nagyon-nagyon érdekes kérdés az, hogy ez egy hangover-e, ugye ez a bizonyos championship hangover, amikor nagyon-nagyon be vagy rúgva hónapokig, vagy ez akár egy kiszámíthatónak tűnő valami, tehát mert hogyha mögé nézel, és egyébként hármas szintre lőném be őket, tehát nem négyes, vagy ötös nyilván, mert Curry szenzációs, és amíg Curry szenzációs, és valahogy bejutsz a play-ba, mindig van esélye. Tehát kezdjük ezzel. Nem is nagyjából, szerintem teljesen lényegtelen a Warriors-nak, hogy lesz-e hazai pálya az első körbe, vagy nem. Tehát még akár lehet szenvedni, még össze lehet rakni hónapokig. Ebből a szempontból ugye nem feltétlenül kell pánikolnunk, viszont ha mögé nézünk a dolgoknak, és azt látjuk, hogy ugye Klay Thompson hogyan teljesít, hogy Draymond hát talán már védekezésben is egy-két lépéssel lassabbnak tűnik, még frusztráltabb, mint szokott. Nem látod benne azt a fizikális visszatérést, úgymond, amit láttunk az elmúlt másfél évben. És nyilván a fiatalok, tehát ahhoz, hogy elengedhessd az egyértelmű rotációs embereidet, ahhoz tudtuk, hogy az kell, hogy a fiatal mag szépen fejlődjön, és valahogy automatikusnak is vettük, hogy ez meg fog történni. És ez olyannyira nem történt meg, hogy Körnek egyszerűen vissza kell erőltetni a némelyiküket a rotációba. Wiseman konkrétan bele kellett erőltetni az elejétől, és egy olyan meccsen is, mint a mai éjjeli meccs, ahol 30, nem tudom, 6-7 ponttal nyertek, ő tudott egy mínusz 4-es lenni. Tudjuk, single game, plusz-minusz, lényegtelen kb, meg ne is beszéljünk róla, de azért mégiscsak egy érdekesség.
Na jó, és... Zoli, nem tudom, hogy megnézted-e a statot, most csak remélem, hogy nem, mert akkor tényleg tippelned kell. Hány ponttal rosszabb Wiseman-nel a pályán a Warriors?
Nem néztem meg, de yes. Mondjuk nem tudom, 12?
Ja. Gondoltam, hogy valami ilyesmilyen, szóval 30,6.
Igen, akkor lehet, hogy személyben megvan az idei legrosszabb NBA játékos, mert ugye Pokuról majd beszélünk, hogy ő egész jól felfejlődött idén, és ugye róla beszéltük az elmúlt 2 évben, mint potenciálisan az NBA legrosszabb játékosáról.
Igen, mondjuk ahhoz képest fejlődött csak fel, ezt most tegyük hozzá.
Igen, ez így van. Pár meccsel ezelőtt az összstatja, még a hatékonysága még nagyjából a tavalyi szinten voltak, de most tényleg odarakott egy-két nagyon jó meccset.
Mondok azért még, Jonathan Kumingával 18,6 ponttal rosszabbak, Jordan Poole-lal 18,3, még szegény J. Michael Green, aki egyértelműen a leghasznosabb padról jövő embernek bizonyult eddig, mínusz 14,7.
Tényleg záró gondolatként utána átdobom mindezzel kapcsolatban neked a labdát. Warriors fanok ugye Curry remeklését, tényleg gyakorlatilag MVP szezont hoz, mondjuk ki, tényleg top 3-as egyértelműen. Ezt az érvet használják fel arra, hogy azt mondják, hogy nincs, hogy nem kell pánikolni, de én meg megfordítom egy kicsit, és azt mondom, hogy mi lenne most, ha Curry akár csak a saját átlagos szintjén játszana, vagy ne adj Isten, ha úgy kezdte volna a szezont, mint az előző évet. Akkor hol lenne ez a Warriors? Tehát meg is lehet fordítani, hogy egy földön túli Curryvel állnak 6-8-ra. Mi lesz, hogyha esetleg az ő formája kicsit visszaesik?
Én pontosan ebből az irányból közelítettem. én a 3-as és a 4-es között nagyon sokáig vaciláltam, és én megnyomtam a pánik gombot, tehát én megadtam a 4-est. Azért egyrészt, mert szerintem is, ez pont, hogy aggasztó, hogy Curry ilyen formája erre elég. Egyrésztről azért, mert Curry valószínűleg nem játszik mondjuk 60 meccsnél többet, azért tőle ez már ritka. Most ezt gyorsan megnézem, de lehet, hogy mondjuk 65-re kéne belőnöm azt a határt, de értitek, hogy mire célzok. Másrészt pedig Curry az ilyen fantasztikus kezdéseket az alapszakaszban nem nagyon szokta végigbírni, tehát ez most már azért évek óta egy minta, hogy ő több alapszakasza volt az elmúlt 4-5-ből, ahol nagyon durván kezdett, és utána azért nem tudta fenntartani ezt. Ez az egyik. A másik, a fiatalok, az egy dolog, hogy most hogy rosszak, és a Warriorsnak pedig elemi érdeke az, hogy ők javuljanak, úgyhogy be kell dobni őket a mély vízbe, de jelen pillanatban, védekezésben egyenesen tragikusak. Wiseman totálisan használhatatlannak tűnik, le is küldték a G-ligába, és nem csak arról van szó, hogy a pad összességében rossz, hanem arról is van szó, hogy se Draymond Green nem tud akár egy paddal, hogyha fent van, egy ilyen plusz playmakinget adni oda, sem Jordan Poole, tehát hogy magát ezt a szervező feladatot körén kívül jelenleg senki nem tudja felvállalni, és van, amikor Klay Thompson van a paddal, annak sincsen sok jó oldala. Klay Thompson egészen tragikus eddig, azt hiszem 4-essel kezdődik a TS százaléka, ami azért nagyon durva, hogyha belegondolunk.
Tőle hihetetlen durva, igen, mert szerintem karrier 60% felett, most gyorsan megnézem.
Addig én nézem Curryt.
Nem 60%, de a legjobb éveiben zsinórban 60% körül volt a 4 legjobb éveiben. Oké, ugye 24 és 28 között tudjuk, hogy ez a peak időszak. És az a baj ugye, hogy már a tavalyi Klay is kifejezetten gyenge volt. Viszont, és itt maga Klay is egyébként megnyílt ezzel kapcsolatban, és én nagyon-nagyon tudok vele szimpatizálni, hogy elmondta, hogy rosszul esik neki az, hogy azt mondják, hogy nem a régi, de hogy basszus, hát két olyan sérülést élt át külön-külön, amik egykoron ugye ilyen karrier végét jelentő sérülések voltak, és a modern NBA-ben, a modern sportorvoslásban sincs arra precedens gyakorlatilag, hogy valaki az Achillesét és a térdét szétszakítja két éven belül, tehát egyszerűen erre nincsen kiinduló pont sem, tehát kicsit más szavakkal, de azt mondta ki Kínában, hogy hát mi a francot csodálkoztok, örüljetek neki, hogy még játszok.
Igen, közben mondom Curryt, a 17-18-es szezon óta 51 meccs, 69-5, 63-64. Azt mondhatjuk, hogy mondjuk átlagosan, reálisan azt várhatod, hogy egy 20 meccset kihagy, vagy ha nem is egy 20-at, akkor mondjuk 15-20 között. És ez azért fontos, mert nem úgy tűnik, hogy Klay vissza tud térni a korábbi szintjére, ahogy pont most mondtad. Ezen kívül Green lassul, és ez a playmakingjében is meglátszik, szóval, hogy magát ezt az egész szervező feladatot sem nagyon tudja ki megoldani a Warriorsnál, körin kívül, és emellé pedig ugye nem működik a védekezésük, szóval én azért nyomtam meg a pánik gombot, hogy visszautaljak erre a bizonyos 4-esre, mert itt a javulás az olyan sok embertől kellene, hogy jöjjön egyszerre, ami nem nagyon szokott megtörténni. És ezért még visszakérdeznék neked, Zoli, hogy te miért nem nyomnád meg a pánik gombot, bár te is ugye rajta tartod a kezed.
Csak azért, mert ők a Warriors. Tehát nincsen igazából jól megfogható, definiálható legit érvem erre. Tehát csak azért, mert ők a Warriors, és csak azért, mert címvédők.
Az a durva, hogy valahol engem is ez tartott volna vissza a 4-estől, csak aztán gondoltam, hogy most nem fog visszatartani, de igen, tehát gyakorlatilag biztosan van egy kapcsolójuk, amit még nem pöcköltek meg, de hát basszus. Nagyon nehéz azt mondani, hogy vagy azt látni, hogy ez a csapat majd egyszer csak fut egy nagyot, és simán top 3-ba lesz mondjuk nyugaton. És aztán utána majd azon is elkezdhetünk gondolkozni, hogy mi van, ha Warriors mondjuk 6.-7. helyen megy be. Mert biztosan nem úgy állunk majd a dologhoz, mint hogyha a 3.-4. helyen menne.
Abszolút. És tudod, hogy kinek nincs, valószínűleg kinek nincs kapcsolója, mert róluk is beszéltünk egy kicsit.
Hát jó, a másik nagy elefántunk a Los Angeles Lakers, ha jól sejtem, róluk beszélsz.
Igen, fején találtad a szöget.
Gyorsan én szeretném elmondani, hogy itt az ötösöm, Ödönke abszolút tenyerrel a pánik gombon, ez kilátástalan.
Egyetértek, amit mondtunk a nyáron is, hogy a keret gyakorlatilag teljességgel alkalmatlan arra, hogy az első hatba végezne, tehát teljesen egyértelmű volt itt a kérdés, mindig az volt, véleményem szerint, és lehet, hogy ezzel Lakers fanok nem fognak egyetérteni, de én azt gondolom, hogy a többségnek ez volt tényleg csak a kérdés, hogy a play-inbe hogyan tudnának odaérni. Nyilván most sincs messze még a play-in, tehát a szezon elején vagyunk, de ha megnézed azokat a csapatokat, akik előttük vannak, szerkezetileg, fitben, életkorban, akkor arra a következtetésre kell jutnod, hogy egyszerűen van legalább ez az ötös, aki most is ott van, tehát a Clippers, a Pelicans, a Kings, a Warriors, és a Minnesota Timberwolves természetesen, akiknek sokkal jobb lehetőségük van. Szerkezetileg, életkorban, fitben, ami nyilván a három legfontosabb dolog talentum mellett, és a talent, hogy mennyi, mekkora tehetség van egy keretben, ebben nyilván még mindig érvelhetsz amellett, hogy a Lakers jól áll, vagy jobban áll, mint mondjuk egy Sacramento Kings-én, én ezt aláírom, de úgy, hogy LeBron így néz ki, és AD így néz ki jelenleg, ezt is erősen meg lehet kérdőjelezni, és akkor tényleg felkevetünk azt, hogy egyszerűen nincs az a coaching, ami ezt ki tudja rántani, mert egyszerűen nincs miből. Tehát, hogyha hiányoznak az alapanyagok, nem fogsz tudni, mit tudom, paprikás krumplit csinálni, krumpli meg paprika nélkül. Tehát valamit megpróbálsz, de az nem az lesz, és ez van.
Igen, tehát ezt nagyon érdekes volt, ahogy, ha jól emlékszem, talán Zach Lowe fogalmazta meg, hogy ahhoz, hogy működjön az a recept, ha már itt a kajánál tartunk, hogy van két sztárjátékosod, és körülveszed őket közepeske kiegészítőkkel, de hogy ez így mégiscsak egy jó csapat legyen, ahhoz a két sztárjátékosnak top 10 környéken kell lenni. Tehát nem elég az, hogy James mondjuk a 7.-8. legjobb játékos, Anthony Davis meg mondjuk a 17.-20. Most hasamra ütöttem ugyan, de ettől nem vagyunk messze, sőt, valószínűleg konkrétan el tudtam őket helyezni. Egyébként Davisnek most volt egy nagyon szép meccse, ahhoz gratulálok, csak ugye egyelőre Davisnél az is nagy szó, hogyha három meccset egymás után pályán van. Hogyha nem csak az emlékezetem, már tavaly is érdekes jelenség volt az, hogy LeBron James-el a pályán ugye nem volt annyira jó a Lakers, sőt, tehát azt hiszem a végén ilyen neutrális nullára kijött. Na most az aktív rotációból ugyan Kendrick Nunnal és Damian Jones-szal hihetetlenül rossz a Lakers, ott ilyen -19.4-es számok vannak, hogyha ők a pályán vannak, ahhoz képest, mint mikor nem. De egyébként rajtuk kívül még Juan Toscano Anderson előzi meg alulról James-t. James a pályán 4.2 ponttal rosszabb ez a csapat, és hogyha ez most elkezd egy ilyen jelenség lenni, nem biztos, hogy James hibája, de azért azt látjuk, hogy nem elég az most már lehet a mai NBA-ben, hogy ezt a 30, lassan 38 éves James-t körülveszed közepes kiegészítőkkel, akik nem adnak elég spacinget, ahol nincs egy olyan rollman, akit meg tud játszani, vagy olyan pick and pop lehetőség, amivel tud élni. Tehát, hogy azért ő most már a semmiből nem csinál valamit, ahhoz tényleg top 3-asnak kellene lennie, és ugye már nem az. Ezt akartam én mondani James-szel kapcsolatban. Anthony Davis a pályán így is pluszban van a Lakers, de Anthony Davisnek sem az egészsége, sem a teljesítménye nem ad okot arra, hogy azt gondoljuk, hogy azt a hihetetlen impactet, azt az akár, hogy vele a pályán, mit tudom, 10-15 ponttal jobbak a csapatai, hogy azt újra látjuk tőle. Most kifejtve mondtam ugyanazt, amit te, hogyha nincsenek meg az alapanyagok, akkor nem lehet mit csinálni. És hogyha szuper-szuper kiegészítők lennének, szerintem már akkor se lenne bajnok esélyes, Lakers. Erre akarok utalni, hogy a bubble most nem lenne már megismételhető.
Nem, egyértelmű. Tehát LeBron nyilván ezzel a ponton evidencia, hogy meg fogja dönteni a scoring rekordot, de azt hiszem beszéltünk az előző vagy előző előtti adásban arról, hogy én már nem is látom azt rajta, hogy ő tényleg elhiszi, hogy ebből a csapatból play-in vagy play-off csapat lehet. Plaint azt még valószínűleg elhiszi, mert ez tényleg az nem is feltétlenül, hogy akkora fegyvert én mondjuk valahogy oda érni a tizedik helyre majd. De tök egyértelmű számomra, hogy LeBron tudja azt, hogy a Lakers-szel már, ha csak valami csoda csere vagy nem is tudom, hihetetlen draft mák nem történik, belőlük nem lesz már az ő ideje alatt igazi contender. Tehát ez a hajó elment. Nem szeretek egyébként ilyen abszolútokban fogalmazni sportban, de azt gondolom, hogy itt ez egyértelmű, és itt tényleg a kérdés az, hogy ő meg tudja várni a fiát, és hogy mikor dönti meg a pontrekordot. Én azt sem látom egyébként ezen a ponton, hogy 38 éves LeBron majd, ugye most lesz 38, pár hét múlva cserét kér, ugye idén nem is lehet elcserélni, tehát már eleve onnan indulunk ki, hogy a 23-24-es szezonról beszélünk, 23 nyarán cserét kér, hova? Meg ha cserét is kér, ki a franc fog érte cserélni? Azt mondja, hogy lehet, hogy a második éve player option most?
Igen, szóval akkor már tud majd cserét kérni.
De te például el tudod most azt képzelni, hogy ő mondjuk piaci ár alatt bőven aláír valahova jövőre?
Nem, tehát amíg nem jön a fia az NBA-be addig, vagy fiai addig, ezeket szerintem nehéz lenne elképzelni.
Akkor viszont felmerül a kérdés, és őszintén lehet, hogy őrültségnek hangzik, de ki fog érte, vagy kinek kell majd évi 60 millióért a Lillard szerződésen LeBron jövőre?
Aha. Hát most egy éves szerződést nem is tud azért 60 millióért bezsebelni máshonnan.
Mindegy igazából.
De ja, most érted, most legyen 45, oké. Tehát kinek kell 45-ért? Nyilván. Ő neki akkora a marketing értéke, hogyha van játékos, aki annak ellenére, hogy már lefele menőben van, ezt meg tudja csinálni, és még mindig ugye nagyszerű statokat hoz, tehát nem akarom én ezt tőle elvenni, igaz, hogy idén nem esik eddig a
triplája. Igazából kosárlabda szempontokra gondoltam, tehát nyilván nem azt, hogy ez bevétel meg, hogy LeBron nálam van, meg esetleg, ha olyan extra lenne a fia, de ugye most egyébként fejlődött szépen, tehát jó roleplayer potenciál van benne, én azt gondolom Bronyban.
Igen, most már reális az, hogy a második körben őt elvigyék.
Simán, abszolút. Tehát nyilván meg kell várni, hogy az egyetemi szezonja, vagy a G-League szezonja milyen lesz majd, amikor eldönti, hogy melyik utat választja, de azt hiszem még nem írt alá egyetemre. Meglátjuk.
Mint
kosárlabdázó, csak tényleg zárra gondolatként azt nem látom, hogy hova, melyik csapat mondja azt, hogy LeBronnal mi, LeBron a hiányzó láncem, és vele bajnokok leszünk a 39 éves LeBronnal jövőre. Nem tudom, nem látom maga benne.
Hát, hogyha LeBron azt mondja, hogy bárhova megyek, ahol megfizetnek, nyilván nem ez történik majd, de ha esetleg ezt mondaná, akkor szerintem több olyan franchise van, mármint hogyha lenne valakinek annyi helye a sapka alatt, amit kétlek, hogy lesz, de több olyan franchise van, aki megpróbálkozna vele. Tehát akinek nagyon fontos lenne az az egy év, hogy visszakerüljenek esetleg a kosárlabda térképére.
Mert, hogy újra relevánsak legyenek. Igen, de értem a kérdésfelvetésem az, hogy melyik csapat gondolja úgy, hogy vele bajnokok lesznek, és ő lesz az hiányzó láncszem 39 évesen, igazából ezt.
Aki így gondolná, annak nem lesz rá pénze. Annak nem lesz rá pénze.
Még nem lesz rá pénze, oké.
A Lakers 16. egyébként védekezésben. Szóval ez nagyon jó. Tehát azt akarom ezt mondani, hogy gyakorlatilag a legrosszabb, vagy másik legrosszabb csapata a ligában eddig, és 16. védekezésben. Mondanom sem kell, hogy tök utolsók támadásban. Nem azt mondom, hogy 32-ek, de úgy szépen lent az alján. Inkább azt mondanám, hogy a Clippers és a Lakers 31. és 32. és nem 28. és 29. ami nagyon erős a Clippers részéről, és éppen ezért azt javaslom, hogy ők legyenek a következő csapat, akik ugye 8-6-tal állnak ennek ellenére. Gondolkoztál le a pánik gombon a Los Angeles Clippersnél?
Ami a pályán történik, amiatt nem. Nyilván, hogyha Kawhiról beszélünk, a Cobb-nek persze 5-ös. Tehát ez egy ilyen érdekes kettősség, hogy az teljesen értető, ami a pályán történik, és szerintem nem lennének rosszak, ugye, hogyha Kawhi játszana, de az, hogy most már azt hiszem nincs is timetable, nincs is visszatérési
dátum. De most javulás van, tehát az a helyzet, hogy Kawhi már utazhat a csapattal, és lehetséges az is, hogy ma este játszik. Tudnotok kell, kedves hallgatók, hogy kedden vesszük fel a podcastet, ti szerdán hallgatjátok leghamarabb, tehát én azt hallottam most frissen, hogy már azt se zárják ki, hogy már ma este újra pályára lépjen, és 5-5 ellen egy ideje. Úgyhogy pozitívok vannak.
Csak Kawhi miatt nyomnám meg, és mondjuk egy 4-es, mert hát ugye tudjuk, hogy nálam a stránban az utóbbi években tényleg mindig van valami, és felmerültek olyan hangok is, amelyek azt firtatták, hogy egyáltalán lesz ebből még olyan szinten érdemi karrier, hogy mondjuk 36-37 éves koráig játszik egyáltalán Kawhi. Nem, hogy hogyan játszik és hány meccsen, hanem itt abszolút egy korai visszavonulás is sokak fejébe ott van, és hát nem lehet kizárni, szerintem. Tehát úgy néz ki, hogy Kawhi teste a sorozat terhelésre egyszerűen, ez most már egy mennyi, 5-6-7 éves minta lassan?
Igen.
Tehát a 20-as évei közepétől gyakorlatilag a sorozat terhelésre nem reagál jól. És aki a sorozat terhelés hatására folyamatosan sérült, annak sajnos nem az NBA való, mert ott tényleg max a szerencsém múlik, hogy lesz egy-egy egészséges playoffja. Mondanám a 19-est, a bajnok lett, de tudjuk, hogy még ott se volt teljesen egészséges az alatt a futás alatt, tehát a magához képest a legjobb állapotban volt egészen a 14-es Spurs siker óta nyilván, de a Raptors egy év alatt sem volt végig teljesen egészséges, és ott is igazából kellett kicsit a szerencse is, hogy a playoff jelentős szakaszában jó teljesítményt tudjon nyújtani, és azóta se volt egyébként. Mavericks ellen sikerek alatt is, ugye az első körös továbbítások alatt is Kávály sérült volt, és azt a hihetetlen hatodik meccset összem, az a nem tudom, 48, vagy lehet, hogy 50 pont felett is volt, és közben Lukán egész jól védekezett, azt is elvileg kicsit sérült a nyomtel, és utána a következő körben ugye meg ki is szállt. Ha ebből indulok ki, akkor nyilván a négyes, hogyha egyébként úgy gondoljuk, hogy van még esély arra, hogy Kávály mondjuk lehoz egy egészséges szezon, amire nem tudom, hogy kifogadni ezen a ponton, akkor meg azt mondanám, hogy még nagyon korán van a Clippersnek.
Hát én egyébként nem mennék el szó nélkül a 29. támadó teljesítmény mellett, ugye önmagában. Úgyhogy azért, tehát itt Kawhi lépett már pályára, de ha nélküle nézzük, ha vele nézzük, teljesen mindegy. Ez egy olyan 29. hely, mint említettem, hogy a 28-tól jelentősen lemaradt 29. helyre gondoljunk. És az a fontos, hogy a Los Angeles Clippers nyilvánvaló, hogy Kawhi nélkül nem egy jó támadó csapat, ehhez még Paul George is kevés, és ezt az elmúlt évek is megmutatták. De ennyire lent nem voltak egyszer sem, és ehhez több tényező is hozzájárul. Egyrészt az, hogy például a hihetetlen mélység és pad, az most nem annyira működik, főleg támadásban a pad gyakorlatilag nem tud hozzátenni. Norman Powell például tragédia, de tegyük hozzá, hogy Reggie Jackson sem tudja hozni az eddigi formáját, az elmúlt másfél évben mutatott formáját. John Wall nem egyszer jobbnak tűnik nála, csak hogy John Wall meg ugye minden második meccsen nem játszik. Eddig egész sok volt a back-to-back, ezt hozzá kell tennem a Clippersnél. Úgyhogy ezek például olyan problémák, hogyha John Wall meg Norman Powell nem tud visszajavulni, akkor itt szerintem megint csak az van, hogy persze várjunk még, meg majd belejönnek, de akkor itt szerintem lehet, hogy a liga talán legmélyebbnek vált csapatánál nem lehet majd akkor a mélységről beszélni. Szóval ezek a kérdések azok, amik felmerülnek bennem itt a támadó teljesítménnyel kapcsolatban, és ezért már a Kawhi szituáció nélkül is önmagában egy 1-es, 2-es környékén lennék. Hát Kawhi-jal igen, tehát 4-es, mert csak drukkolni tudunk innentől, és reménykedni, hogy egyszer csak lássuk azt, hogy 15 meccsen keresztül játszik mondjuk, mert ennyire necces a szitu. Jó, akkor ki legyen a következő csapatunk, Zoli?
Én megmondom, hogy hoztam személyeket is, hogyha lehet. És nem kell feltétlenül mindegyikükre sok szót emlegetnünk, vagy vesztegetnünk inkább. De szeretem egy nagyon röviden tényleg Tyler Dorsey-ról beszélni, aki megnyomhatja az ötös gombot, mert ő egy high profile, Európában nagyon jól teljesítő játékos volt, és ehhez képest már október elején olyan hangokat hallottunk, hogy lehet, hogy ki is rakják a keretből. Egy alapszakasz meccsen játszott eddig 4 percet a Memphis elleni blowout győzelem során, és ott 4x4-et dobott, és 9 pontot, azóta se került pályára, tehát neki rá kell tenyerelni az ötös gombra, mert valamit nagyon rosszul csinált edzéseken, hogyha Kidd gyakorlatilag számításba se veszi, úgyse, hogy borzasztóan dob időnként a Mavericks, és neki ugye ez a ütőkártyája, hogy az üres dobásokat gyönyörűen be tudja dobni, és így se tud pályára kerülni, úgyhogy a Mavericks csapat szinten nem triplázik jól. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, és mondom, valamit biztos, hogy nagyon rosszul csinál edzéseken. Uh-huh. A másik személy, akit hoztam, az nem játékos egyébként, hanem Danny Ainge, barátunk. És
jó, de hát nyugodtan mondjuk azt, hogy a Jazz, hát most érted.
Igen, de ugye a jazznek rá kell tenyerelni, mire egy jazz játékosnak nem kell rátenyerelni a gombra, hanem ők örülnek, és azt mondják, hogy tudjatok meg, mi sportolók vagyunk, persze, hogy jók vagyunk. Mire számítottatok, hülyék? Uh-huh. Szóval nekünk is ugye a kérdés tőlük, a büszke kérdés, viszont Danny meg biztos, hogy nem ezt akarta a nem. Nyári húzások után. Figyelj. Hiába hazudja azt a csajtónak.
Persze, hogy nem. De szerintem senki nem gondolja, hogy ő ezt akarta, és még egy dolog, hogy a jazz az nálam simán 4-es. Tehát megnyomom a pánik gombot, és elmondom, hogy mi a fő okom. Mennyire király dolog ez, hogy összejött egy ilyen szerethető csapat, és jól teljesít. Hát, fantasztikus történet. De hosszú távra nézve egy ilyen szezon, ahol mondjuk itt a végére 50% környékén lesznek, és mondjuk play-ineznek, de nem jutnak playoffba, vagy 8-ként bejutnak, aztán az első körbe kikapnak. Olyan játékosnak még a csírája sincs a keretben, akiből franchise player lehet. Hogyha abszolút. Ezt a szimpatikus csapatot itt meg akarod tartani, mert hogy jaj, hát jók, és vannak azért fiataljaink, akiket lehet fejleszteni, akkor az instant Washington úton indulsz el, de még Bradley Beal-et sincs. Ez teljes, tökéletes út lenne a középszerűséghez. Ha mondjuk azt mondod, hogy jó, akkor játsszuk le úgy, mint annó az Oklahoma City, hogy akkor ők még ugye Chris Paul-dal, meg ott Schröderrel, meg Shai Gilgeous-Alexanderrel csináltak egy playoff évet, és csak utána bontom szét a keretet, arra pedig azt tudom mondani, hogy hát ez nagyszerű, és oké, rendben, akkor egy évvel elódáztad a rebuild igazi megkezdését, és egy szép évet ajándékoztál a szurkolóknak, csak ebben az évben van Victor Wembanyama és Scoot Henderson a palettán. Szóval az a helyzet, hogy a Jazznek nem tesz jót az, hogy ennyit nyernek, akármilyen hülye hangzik ez, és a sztori nagyon jó, de a sztori a Spursnél is jó volt, hogy álltak 5-2-vel is, aztán most már atomjaira hullott a Spurs gyakorlatilag. A Jazz pedig nem úgy néz ki, mint ami éppen készül atomjaira hullani, szóval az a helyzet, hogy amikor mondtam nektek azt, hogy védekezésben és támadásban sem fenntartható a dolog, akkor azért itt azt hiszem ott is megjegyeztem, hogy főleg védekezésben, ez most már eléggé, tehát ha most nézném át ugyanazokat az adatokat, akkor most már eléggé egy oldalon azt mondanám, hogy ez már csak védekezésben nem fenntartható, támadásban egyébként egészen zseniális Will Hardynak a rendszere, nagyon ilyen egalitáriánus, ahol az early offense-re csomó hangsúlyt helyeznek, tényleg olyan játékosok tudnak viszonylag üres triplákat eldobni, viszonylag jó helyzeteket teremteni, akik azért nem kutyaütők, és akik ezeket bedobják, és tényleg nem Horton Tuckerre gondolok, hanem Markkanenre, Clarksonra, Sextonra, Kalnira. Ezek a játékosok be fogják dobni ezeket a helyzeteket. Szóval igazából Hardy baromi jól csinálja azt, amit csinál, és támadásban nagyon szépen meg is komponálta ezt a Jazz-t. Védekezésben még egyszer mondom, nem fenntartható, nagy a shooting luck, de ez akkor sem néz ki feltétlenül, hogy 50%-nál rosszabb csapatnak jelenleg. Én megnyomnám a pánik gombot.
Oké, szerintem nagyon jól levezetted, nem tudok nem egyet érteni, tehát ha innen fogjuk meg, akkor nyilván. Ami a Jazz-zel történik, az nem jó hosszú távon, ez tök egyértelmű. Szedjük szét egy picit tényleg, tehát hogy abból a szempontból nagyon jó, hogy lehet még több értéket csinálni az eszetekből, akik jól teljesítenek, de hogyha draft potenciált nézünk, ha draftot nézzük, akkor egyértelműen nem jó. Tehát ez inkább ilyen kettősség, és ugye abban az évben vagyunk, amelyik évben vagyunk, tehát ahogy mondtad, Wemby potenciálisan egy franchise sorsot megváltoztató játékos lehet, ugye a Jazz, ne felejtsük el, hogy kergeti, vagy kergetni az első bajnoki címét a franchise történetének, és egy ilyen játékos nyilván, hogyha egészséges marad az NBA-ben, akkor az hihetetlen jó esély lenne, és ő nem lesz elérhető a 24-es drafton, 23 nyarán kell ledraftolnod, és ha nem draftolod le, akkor minimum 7 évig teljesen esélytelen az, hogy leigazold őt, de még tovább mennék, ugye európaiak általában maradnak, vagy nagyobb eséllyel maradnak a saját franchise-oknál, ugye ezt láttuk Dirk-kel, ezt látjuk valamilyen szinte Jokic-sal is, aki most már ugye minimum 10 évig maradni fog valószínűleg a Supermax-szel, szóval róla valószínűleg lemaradsz, hogyha nem tudod ledraftolni.
Gyanús. Mennyire kell pánikolnia szerinted a Brooklyn Netsnek? Mert azért ott is tudnék érvelni az ötös mellett akár.
Hát Kyrie ugye a rossz terem van, tehát igazából bármikor.
Bármikor rá lehet tenyerelni.
Igen, tehát amíg őt nem oldod meg valahogy. De félretéve az egyébként nem tréfát, hanem tényt. Persze, nem működik az egész rendszer úgy, ahogy van. És Ben Simmons teljesítménye borzasztó. Úgy néz ki, hogy árnyéka még a régi önmagának is, ami szintén már egy megosztó játékos volt, akiben mi is, és sok egyéb szakértő, sok szurkoló látta azért az értéket, és egy olyan játékosnak gondoltuk, aki abszolút lehet egy bajnokcsapat tagja, még ha egy csomó problémát ugye kreál is, főleg ugye kiélezett meccsek, kiélezett pillanataiban a play-offban. De ettől függetlenül láttuk az értékét, most úgy néz ki, mint a nálánál mennyi 8 évvel idősebb Draymond Green kb. Lehet, hogy nincs 8 év, csak 5-6. De hogy felmerül bennünk az, hogy neki most akkor ez így lehet, hogy ennyi volt érdemi rész. Tehát, hogy ha mentálisan teljesen szétzuhan valaki, és itt nyilván ebben benne van a sajtó is, a játékostársak, szurkolók, mindenki, meg persze benne van ő is, az ő mentális és fizikai egészsége is, ugye a háta.
Hát itt a fizikai mindig. Formáját vegyük már elő, tehát én értem, igen, hogy mentálisan összezuhan, de attól még nagyjából védekeznie tudnia kéne, de igen, így ebben a formában jelen pillanatban nem képes rá. Úgyhogy az, hogy Simmons, ha tényleg vége van, akkor instant az NBA legrosszabb szerződése ott maradt a Brooklyn nyakán. Akkor instant, abba a pillanatba. És ne felejtsük el azt sem, hogy Irving, ez a ketyegő bomba, általában a pályán sem tesz jót a kémiának. vannak nagy meccsei, és azzal nyered meg a meccset. Szóval nagyon nehéz ezt jól megfogalmazni, ezért próbáltam így pontos lenni, hogy a pályán sem tesz jót a kémiának. Egyébként nyilván egy overreaction, de mióta ő nincs, azóta első védekezésben a Brooklyn vele meg 30. volt. Ez nem realitás, de az irányokat jól mutatja mégis. És azt is látni kell, hogy itt Kevin Durant egy iszonyatosan nagy tehetség, óriási teljesítményt nyújt ebbe a szezonban is, egyértelműen MVP kategória. Kevin Durant pedig már egyszer cserét kért. Ha emlékeztek, akkor ő neki volt egy olyan dilie, hogy mi lenne akkor, hogyha mégse cserélnétek el, viszont kivágnátok Nash-t és Sean Marks-t, és Nash már nincs ott, és én megkockáztatom, hogy Sean Marks pozíciója jelenleg nem hogy ingatag, hanem akár szezon közben is kivághatják. Tehát, ha Irvingtől nem tudnak megszabadulni. Nyilván ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy Irvingtől megszabadulsz akármilyen áron, tehát jöjjön egy lejáró, jöjjön egy Westbrook, akit esetleg kivásárolunk, vagy azért Irvinggel szeretné valami értéket kapni. Esetleg Irvinggel D'Angelo Russellt legalább visszakapni. Hogy az már elége. Mert nyilván ezen el kell gondolkozni, hogy Irvingtől mennyire akarsz igazából megszabadulni, vagy mennyire reménykedsz benne, hogy pont az a 10 jó meccse, ami tényleg szupersztár meccs tud lenni, az majd pont a playoffban jön, addig meg valahogy, nem tudom én, sátorban tartjátok, és visztek neki kaját. Ezek vannak. És akkor a mozgástér is teljesen nullán van Ben Simmons miatt, és Joe Harris miatt is. Az is egy nagy szerződés, és Joe Harris sem látjuk egyelőre egészségesen, és ő neki utána majd vissza kell térni a formába, meg nem ártana újra jól dobni a triplát. Annyi minden van, hogy én szerintem annak ellenére, hogy micsoda kis sztori ment itt most Irving nélkül, és hogy győzelmeket szereztek, én szerintem itt ötöst adnék, és rátenyerelnék a pánik gombra.
Megint csak meggyőzte, ahogy így levezetted, úgyhogy egyetértek.
Akkor ne haragudj, hogy most nem adom át a szót, illetve átadom, csak újra én akarok csapatot jelölni, hogy ugyanúgy áll 6-8-al a Chicago Bulls. Mit szólsz az ő pánikméterükhöz?
Én is felírtam a Bulls-t, és azért írtam fel a Bulls-t, mert egyszerűen nem sikerült azt a varást újra kreálni, ami az előző szezonban sikerült nekik a kezdésnél, ugye. Ennek nyilvánvalóan több oka is van, de a legfontosabb oka ennek az, hogy a támadójáték borzasztó. Ez azért meglepő, mert tavaly azt nyilván tudtuk, hogy az elején elkezdték az első másfél-két hónapban is stabilan top 10-ben voltak, ugye támadásban és védekezésben is. Azt tudtuk, hogy ez nem lesz fenntartható, viszont ha valamiről azt gondoltuk, hogy fenntartható lesz, az pont a támadójátékuk, és ehhez képest olyan frekvenciával tudnak, vagy tudtak az elején ugye 100 pont alatt, vagy 100 pont környéken maradni, úgyhogy egyébként DeRozan jó teljesítmény nyújtott, ami teljes mértékben ijesztő volt. Tehát ha van egy játékosod, aki körül ugye építette ezt az egészet, és ez nem azt mondom, hogy csak jó meccsei voltak egyébként Demának, mert nyilván nem, de összességében azért idén is jó teljesítmény nyújt, még ha nem is olyat, mint tavaly. 24 pontot azért stabil emberek a közösben, 4 asszisztot, bőven 20 feletti perrel, és összességében a triplázást leszámítva, ami ugye nála mindig kérdőjeles, azért hatékony abszolút. Tehát 8-szor odáll a büntetővonalra, 88%-kal dobja a büntetőket, 50% felett a mezőnyből, majdnem 51%-kal, tehát ő nagyon jó. De hogy mellé ennyire nem tud felnőni senki, az nyilvánvalóan egy olyan faktor, amire ugye nem nagyon számítottunk, és ebbe bizony benne van Zach LaVine teljesítménye is, aki bár a másik 20 pont feletti szkórerük, de nem nyújt idén jó teljesítményt. Nem triplázik rosszul, de saját egyébként általában elit hatékonyságához képest rosszabbul, nem tud annyiszor odaérni a büntetővonalra, és összességében nem is fejez be jól a gyűrű közelében. Tehát nem olyan faktor, aki volt ő, akár tavaly előtt.
Hát én nagyon tartok tőle, hogy Zach LaVine-nek ez a sérülése, amivel kibejárulja a rosterből, ez olyan, amit, hogyha most nyáron lennénk, akkor legszívesebben megműtetne.
Igen, tehát gyakorlatilag ő 5-6 ponttal kevesebbet átlagol, és 3-4%-os TS-sel gyengébb hatékonysága, amit szokott. Tehát úgymond teljesen kiesett, mint egy legit, támadásban legalábbis legit, második számú opció. És akkor erre nyilván még jönnek a bajok. Bucevic, az egész Bucevic cseréről lassan kijelentetjük, ugye, hogy nem igazán jött be. Nem egy rossz játékos szintén, tehát nincs az a baj, hogy ő kezdő, bár...
Franz Wagnert adták érte tulajdonképpen, ezt érdemes megjegyezni arról, igen, a 8. pikről.
Igen, ez a probléma, igen. Hogyha innen nézzük, akkor az bajosabb, igen. Egyszerűen nem elég jó ez a keret, de ahhoz meg talán elég jó, hogy ne robbantsuk fel őket meg ilyen hamar, most felrobbantod ilyen hamar a keretet?
Nem, de ennek ellenére...
Korn is nemrég vitt oda mindenkit, mint egy nagyon behypolt, fiatal vezető, nyilván nem fogja még ezt ő be.
Persze, csak érted itt, ami nokot ad arra, hogy én a Chicago Bullsnál is megnyomjam a pánik gombot, a négyes szinten, ugye, csak az, hogy 6-8-szor állnak, az nagyrészt a padjuknak köszönhető, ők egyértelműen a pad tartja életben ezt a társaságot. Tehát itt a kezdő az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtja az egész ligában. Ez egyrészt teljesen nevetséges, hogyha belegondolunk abba, hogy Levin, DeRozan, Vucevic, Patrick Williams, meg Ayo Dosunmu, nagyjából ők öt relatíve jó játékos alkotja ezt a kezdőt, ami nem működik, az egyrészt a támadójáték, de a kezdő védekezni sem tud. Azt jobban megértem, hogy nem tud védekezni egyébként a kezdő, tehát hogy kicsit problémás ez most már ezzel a sérült Levinnel, DeRozannal és Vucevicsel egyszerre a pályán. Nincs az az Ayo Dosunmu, de az az Alex Caruso se lenne szerintem, ha kezdene, aki ezt ki tudja javítani. Úgyhogy az a szerencséjük, hogy egészen emberfeletti védekezést rak fel a padjuk a pályára. Ugye Dragic ott egy személyben felel gyakorlatilag a támadásért, és rohadt jól játszik, amit nem is láttunk jönni, de hát nyilván ott van Caruso, Drummond, aki eddig egy sokkal jobb védőnek bizonyul, mint Vucevic, ami nagy szó, Derrick Jones Jr., aki szintén egy jó védő, ugye Javonte Green, ő kibejár a kezdőből, szintén jó védő, tehát amit akarok mondani az, hogy az mindenképp okot ad az aggodalomra, amikor a padodnak köszönhetően vagy egyáltalán 6-8. Nem a magasságára gondoltam a Bullsnak, hanem a mérlegére.
Ugye hozzá kell tenni, hogy szegény, egyik kedvenc játékosom Alex Caruso támadás borzasztó idén fut eddig. Tehát mondanám, hogy rakjuk be kezdőbe, de már most is borzasztó, hogy engem Bullsz támadójáték, azzal nem tudom, hogy mennyivel lenne jobb. Tehát nyilván egy ideális, még mindig megpróbálnám, de mondjuk az a baj, hogy itt meg Zach Levin státuszára nagyon sokat beszéltünk. Zach Levin ideális esetben egy hatodik ember. Annak zseniális lenne.
De figyelj, nem Zoli, a tavalyi Zach Levin az lehetett a kezdőben egy pontgyáros, nem?
Igen, tény, hogy mondjuk itt azt kell nézni, hogy melyik, hogyan viszi le a plafonodat Zach Levin. Tehát a tavalyi csapatnak nyilván az volt a plafonja, hogy egy második kör, ha mindenki egészséges maradt volna, és meg tudják azt a védekezést tartani. Nem mindegy, hogy abból egy picit farag lejjebb, vagy a jelenlegi plafonjukból, ami play-in, kb.
Hát nem tűnik sokkal többnek, nem, és ezért többnek is nyomnám meg a pánik gombot, de erre is reagálj, kérlek, nálad, 1-5.
Én 4-est írtam be a Bullsnál azért, mert a keretet nem tartom egyszerűen. Tehát most már egyre inkább úgy érzem, hogy a tavalyi szezon kezdet az egy megismételhetetlen kifutás volt, amit nem lehet rekonstruálni semmilyen módon ezzel a jelenlegi kerettel.
Ki lesz a következő csapatunk, akit felírtál? Nekem még 3 van.
Én még 2 írtam fel. Nagyon-nagyon gondolkodtam azon, hogy ezt a csapatot ide vegyem el, vagy sem. És végül azért független a javuló tendenciától ide kellett őket írnom, azért, mert ahogy elkezdtek nyerni, az sem nagyon meggyőző számomra, ez pedig nyilvánvalóan a telistában is ott van, a Miami Heat.
Yep. A Miami Heat most már azt gondolom, hogy olyan üzemhőmérsékletre melegedett fel, amiről elhiszem, hogy nem lesz egy hatalmas blama ez a szezon. És nagyjából azt foglaltam össze, amit te is mondtál, hogy nagyon szépek ezek a kicsikart párpontos győzelmek, még jó csapatok ellen is, mint most a Suns ellen, de azért a Miami Heatnek a keretvékonysága az, mint hogyha most kezdene nagyon durván odaütni, és nyilván ez a 7-7 egy jó futással akár a harmadik helyen is állhatnának, mit tudom én, egy 2 hét múlva. Tehát nem ilyen szempontból van velük baj, hanem olyan szempontból, hogy gyakorlatilag most nincsen centerük, Bam Adebayo nélkül egyébként egészen tragikusak, abszolút képtelenek védekezni, amikor Adebayo nincs a pályán. Lowry-nak nincsen bounce back szezonja, kb. Ezt a tavalyi szintet hozza, úgy elirányítgat. Tyler Hero vele kapcsolatban azért folyamatosan motoszkál az ember fejében, hogy amennyit hozzáad, néha annyit elvesz. És ha Jimmy Butlertől kell itt emberfeletti teljesítmény az alapszakaszba, akkor ennek a csapatnak gyakorlatilag esélye nincs arra, hogy a playoffba maradandót alkosson. És a Miami Heat úgy ment neki ennek a szezonnak, hogy ők már pedig bajnok esélyesek, vagy megint megpróbálnának oda kerülni a bajnoki cím közelébe legalább. és hogyha ezt nézem, hát akkor én rajta tartanám a kezem a pánik gombon. Mondjuk úgy, hogy ez egy hármas lenne, de mivel náluk van a világ legjobb edzője, és még nem láttuk a szokásos Miami előhúz a kalapból valakit, akinek a nevét se tudtad, tehát eddig még Highsmith sem jött így fel, de annyira tudom, hogy ez megtörténik majd Spóval, hogy egyelőre, tudod, ez a Warriors effektus, hogy mert ők a Warriors, ezért nem adnál nekik, vagy egyre kevesebbet adnál, ezt a Miami-nál be is játszom, és egyelőre kettes, de ha jól sejtem, nálad hármas lesz a dologból.
Megmondom, miért hármas, mert ugye beszéltünk Hero-ról az elmúlt két évben, hogy benne akár ott lehet a superstar potenciál is, de ekkora és akkora ki kell jönni. És az ok, amiért nézegetem a gombot, és rá is rakom már valószínűleg a tenyeremet, gondolkodva azon, hogy megnyomjam-e, az egyik ok pont Hero. Tehát rá úgy néztünk az elmúlt években, mint egy potenciális sztár, mint egy draft steal, akinek volt ez a hihetetlen playoff meccse, döntő meccse, ugye az első szezonjában, a 20-as döntőben, döntő meccse rá, mondom, tehát tényleg emeljük ezt ki, de azóta sem tudta azt a varást úgymond, hogy igazán konzisztensen odarakni, és elhitetni velünk, hogy belőle többszörös All-Star lehet egy nap, és ez a legnagyobb problémám, hogy 23 éves lesz januárban, tehát ahhoz nem öreg még, ahhoz nem lesz elég öreg még nyilvánvalóan, ez öreg szót nem is lehet használni, hogy leírjuk a fejlődési görbét teljesen, viszont ezen a ponton sokkal alacsonyabbnak látjuk a plafonját, mint az a, nem tudom, az az elképzelt dolog, amit ugye akár egy éve is, és a nagyon jó szezon kezdet után beleláttunk, és ő nem lesz rossz játékos soha, de ha ő a következő, vagy az új fehér Lou Williams, az olyan nagyon sokat jelent számomra, tehát ilyen játékosokat lehet találni, és ha ő nem ez a játékos, aki gondoltuk, hogy lehetne belőle, akkor viszont nagy baj van, mert Jimmy Butler egyre csapágyasabb, nyilván van egy zseniális Bam Adebayo, aki védekezésben a liga egyik legjobbja évek óta, még mindig relatíve fiatal, viszont ő meg a másik, aki egyszerűen támadásba nem tud annyit fejlődni, és nem tud akkora ugrásokat megtenni, amit vártunk tőle. Tehát én őt az új Anthony Davis-ként vizionáltam, de úgy tűnik, hogy nem tud egyszerűen felérni arra a szintre. És ez baj, mert nincsenek ebben a csapatban rejtett tartalékok. Tehát nyilván egy Jovicot majd egy ponton meg tudsz próbálni, és belőle lehet, hogy lesz jó játékos, nem nagyon tudjuk még, mert a biztató előszezon után ugye nem nagyon kap játék lehetőséget, talán egy-két meccsen játszott pár percet. De hát ennek a csapatnak, és ez Jimmy Butler mondta, nem én, hogy úgyis megnyerik a bajnokságot. Oké, nyilván Butlerről tudjuk, és azért is szeretjük, hogy olyan, amilyen. Ő valószínűleg a halálos ágyán is azt fogja mondani, hogy visszatérek és megnyerem a bajnokságot még. Majd 89 évesen remélhetőleg, vagy 100 évesen. De ha nem is ezt hisszük el, azt el kell hinnünk, hogy valahogy ez a csapat igazi contender lehet, és én jelen pillanatban azért tartom a kezemet a gomb közelében, mert nem látom ezt egyszerűen ember rosterbe. Így, hogy látjuk Hero-n, hogy ő ugyanaz a játékos, mint aki tavaly volt, meg tavaly előtt volt valószínűleg. Jimmy egyre elhasználtabb, egyre inkább meg kell válogatnia azt, hogy mikor nyújt jó teljesítmény. Bam nem nagyon fejlődött, még mindig támadásban, és Lowry pedig öreg, mint az országút, és nincs is jó fizikai állapotban. Strass nyilván egy nagyon jó kis találat, meg van még a Heat rosteren ilyen, akire azt mondhatod, hogy tök jó, hogy úgymond feltalálták. Deadmonból is kihozza maximumot ezen a ponton, Spolstra 33-es Deadmonból, aki ugye körbe ment a fél ligán. De nem, egyszerűen nincs meg az a kiugrás, nincs meg az igazi átütő erőben a Heatben, és nem is nagyon látom, hogy lesz ebből igazi contender. Nyilván Dark Horse, mindig rájuk húzhatod a Dark Horse-t, amíg azt mondod, hogy Kyle Lowry egészséges lehet a playoffra.
Na jó, hát de 50%-kal állnak, akkor nem. Tehát, hogy azért nem mindig, hanem akkor, hogyha top 4-ben vannak. Ezzel ez a baj. Úgyhogy azért itt mindenképp javulásra van szükség, és hát hasonló a helyzet, és ez az a csapat, akiről még mindenképp szeretnék beszélni, a Minnesota Timberwolves-nál. A Minnesota Timberwolves egy olyan csapat, amelyik tényleg most áll össze, nagyon jól tudjuk, hogy ilyenkor érdemes türelmesnek lenni. Még akkor is, ha látjuk azt, hogy a Cleveland sokkal hamarabb összeállt, még akkor is, ha látjuk, hogy a Utah Jazz teljesen szinte új csapattal mekkorát megy, viszont a Minnesota nagyon nem találja az identitását. Az a helyzet, hogy van egy játékuk Gobertrel, és van egy játékuk Gobert nélkül. Amikor Gobert pályán van, top 10-es védekezés, tragikus támadás, valamiért, amikor Gobert pályán van, középtávolikat dobál a Minnesota Timberwolves, ami a szakértők nagy része számára érthetetlen, de még egy kicsit szerintem Chris Finch számára is, azért nem gondolom, hogy az edzőnek ez a stratégiája, mert én inkább sokkal inkább azt látom, hogy betörő játékosok rájönnek, hogy hát van valaki a festékben, megállok, dobok, Anthony Edwards, igazából McDaniels nyilván nem fog annyi triplát rádobni, valamiért D'Angelo Russell egészen tragikusan kezdte a szezont, és az, hogy Edwards és Russell a két ballhandleröd, és nem tudnak egy normális pick and roll-t végigcsinálni Gobertrel, vagy csak nagy ritkán, és azt is inkább csak Russell, az egy további probléma, mert Gobertrel a pályán pick and roll-oznod kell. Hát ebből lett a Jazznek éveken keresztül top 5, de sokszor top 1-es támadó teljesítménye. Gobertnek az elmúlt 4 évben azt hiszem a legjobb offenzív ratingje van az egész NBA-ben, mint játékos. Ez azért van, mert az ő köré szervezett pick and roll, tehát az ő pick and rolljai köré szervezett játék, az ennyire rohadt hatékony, ugyanis az egész liga legjobb screen adó játékosa tud rollolni, és hogyha körülveszett shootinggal, akkor minden működik. Ez nem egy bonyolult recept, csak erre úgy tűnik, hogy nem igazán vannak meg az emberek Minnesota-ban.
És ezt akartam visszadobni, hogy ezt miért nem láttuk előre amúgy meg? Azt gondoltuk, hogy majd lehet, hogy Edwards lehet ez a játékos?
Hát nagyon nehéz például az ilyen játékosokkal mit kezdeni, mint Edwards vagy Harden, akik egyébként rohadt nehéz pull-up triplákból 36%-ot tudnak, de egyszerűen, mintha nem lennének hajlandóak a catch and shootot eldobni. Tudod, ez az Edwards is megkapja, ott van üresen, megvárja, még oda megy a védő, lepattintja, és gyakorlatilag inkább dob egy oldalra lépős triplát, mint sem, hogy eldobja a rohadt catch and shootot. Ugye Hardennél az még súlyosabb.
Arra gondoltam, hogy mint pick and roll irányított, tehát, hogy miért nem láttuk előre azt, vagy mondjuk főleg te, mert bár én is be...
Hát azért, mert D'Angelo Russell egy rohadt jó pick and roll irányító volt még 2 éve. Tehát ez most hol van? Tehát az egyetlen igazán jó dolog nála az volt, hogy jól tudott pick and roll-t irányítani támadásban.
Én nem úgy emlékszem rá Russellre, mint aki dobta az alley-oopokat. Mondjuk jó, hogy nyilván az lett, hogy az is, mert nem feltétlenül játszott olyan igazi roller big man-nel együtt. Kivel játszott együtt?
Fú!
Játékos volt, mint Gobert.
Igen, mert ugye talán semmiképpen sem az, ami vicces.
Nem. Igen.
Most visszagondolva, Jarrett Allen mondjuk nem egy rossz példa, de Jarrett Allennel volt is egy nagyon jó connection köztük.
Akkor volt talán All-Star is abban az évben, ugye?
Igen. Már D'Angelo Russell, igen.
D'Angelo Russell, persze. Ja, igen, őt lesz számítva, nem. Ja, most akkor meg a kérdés, ami felmerült, nem néztem olyan sok T-Wolves meccset idén, de lehet, hogy akkor nincs annyit a labda, meg ugye sérült is volt Russell, és amikor meg nem sérült, akkor nincs annyit a kezébe a labda, mint kellene.
Lehet, de amikor eldobja, az is szörnyű, tehát, hogy nem is megy neki a dobás se. Nem akarom egyébként egy emberre ráhúzni ezt az egészet, tehát most gyorsan mondjuk el azt, hogy egyrészt hihetetlen, hogy Gobertrel a pályán valami 9 ponttal rosszabbak, de mindjárt megnézem a pontosat, tehát Gobert plusz-minusz tekintetében az egyik legrosszabb játékosa a Timberwolvesnak. Ez döbbenetes, miközben ő a jazzben notóriusan a legjobbak között volt.
De hát itt egyértelműen az Clinch ugye nem fog egy olyan rendszert kialakítani, nem fog Gobertre úgymond felhúzni egy rendszert.
De próbálja, csak
én
nem
csak
jó.
Azt mondom, hogy a T-Wolves egyébként tényleg akkor lenne potenciálisan legjobb, hogyha minden játékosokat a lehető legjobb szinten tudsz használni. Tehát lenne egy kicsi pick and roll, és Gobert ugye rollmanként és védekezésbe kimaxolja ezt a szerepét. Közben Townsnak jut hely, szét tudod szedni ugye a line-upot, hogy Townsnak jusson egy kicsi idő a festékben is, Gobert mellett nyilván, mint floor spacer, főleg operál és mint face-up játékos, de ne add azért olyan nagyon sokat a kezébe labdát. Russell, mint spot-up, ugye nyilván Edwards is, és ahogy mondtad, ugye, hogyha itt nem, ha nem dobálják be, akkor nyilván ez probléma. De hogy ez a rendszer akkor lesz igazán veszélyes, és akkor lehet jó a Minnesota, hogyha nem azt próbálják meg, mint a Jazz, hogy csinálnak egy rendszert Gobert köré, mert egyszerűen ez egy másik keret, és még amellett is érveltek, hogy a Jazz rendszerek halára voltak ítélve az elejétől. Talán amikor a Bogdanovic cserét meghúzták, akkor hittük el egy pár hétig, hogy ez a Jazz bajnok lehet, de, vagy hogy bajnok esélyes lehet, de ugye egyébként soha nem kajáltuk meg ezt a dolgot, hogy ez így lehetséges valami.
Igen, de a Jazz rendszer nem a támadása miatt volt halálra ítélve. Tehát ezt azért tegyük hozzá, hogy az a támadógépezet, az a playoffban is meglehetősen jó volt. Talán nem annyira liga elit, de meglehetősen jó. És a Gobert screenjei köré épülő five out, vagy four out, akkor így mondom, tehát, hogy négyen is tudtak körülötte dobni, az hozta magát a rájátszásba is. Úgyhogy azért ott is a védekezéssel volt nagyobb probléma, hogy ugye jöttek a small ball csapatok, ahol mindenki tudott dobni, és minden egyes alkalommal ez volt a végzete egyébként a Utah Jazznek, meg nyilván itt azért nem segít az, hogy Gobert egy olyan típusú magas, aki nem fog tudni megverni egy erős big winget. Nincsen, nem tudom, ilyen meg olyan post move-ja. Tehát amikor rajta számon kérik, hogy mi a francot csinál nyáron, azzal én teljesen egyet tudok érteni, hogy Gobert ugyanaz a játékos már vagy 6 éve. Ez tényleg fura, tehát hogy ő miért nem képezte magát, na mindegy, és erre nem akarok kitérni, arra akarok kitérni, hogy amikor Bezzek Gobert nincs a pályán, akkor már a védekezés is darabokra hullik, főleg a Karl Anthony Towns a center. Egyelőre az is csoda, hogy 6-8-al állnak, mert teljesen működésképtelennek tűnnek, viszont itt még türelemmel próbálnék feléjük fordulni, és ezért csak rajta tartom a kezem a pánikgombon, nálam ők 3-as, mert ahogy te is mondtad, talán lehet, hogy megpróbálja Flinch azt, hogy nem a Jazz rendszerét lemásolja. Oké, rendben van, de a sok kísérletezés után, egy idő után majd muszáj lesz egy irányba elindulni, és szerintem közeleg ez az idő, meg kell várni. Tehát ezért én még türelemmel vagyok feléjük. Nálad, Hanyas?
2-es és 3-as között vacilálok, valahogy 2/3.
Oké, akkor viszont egyetlen egy csapat van nálam még felírva, csak kíváncsi vagyok. Egy tankoló csapatról beszélünk, aki egy kicsit kezd túl jó lenni, ez pedig az Indiana Pacers. Kicsit out of the box, tudom, de a Pacers azzal, hogy elkezdtek rohanni, futni, tehát Carlisle-ra nem ismer rá senki, gyakorlatilag végigvágtatnak a pályán, és ez az egyetlen reális esélyük arra, hogy jók legyenek, ez kétségtelen, tehát félpályás támadásban azért ők nem lesznek annyira jók, és egyébként Turner nélkül pedig védekezésben is szarok, csak most Turner is játszogat időnként, és ez most így össze is jött, most már 50%-kal áll az Indiana Pacers ebben a pillanatban, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon látványosak, és rohadt jó nézni a meccseiket, de ettől függetlenül szerintem minél hamarabb el kéne cserélni Miles Turnert, mert nem lesz ez így jó. Még a végén tényleg kiderül, hogy 50% környéki csapat tudnának lenni így teljes erőből.
Bizony, nekem is ők voltak az a csapat, még akik gondolkodtam, még nem írtam fel őket, de Halliburton túl jó eddig. Ugye most kezdenek kijönni az advanced-statok, majd beszélünk róluk a jövő héten, vagy akár a hét második adásában. Elég úgy tűnik, hogy megérkezett a top 20-ba, akár már idén, mint impact játékos, még az is lehet, hogy top 15-ben meglátjuk majd, hogy mit csinál a szezon hátralévő részében, de ez már nyilván egy hatalmas lék a tutajon, amelyik a tutaj, ami tankolni akar.
Mondjuk a tankszállító anyahajón akkor.
Tankszállító anyahajón, igen, ez még jobb. És nyilván itt azt is meg kell említeni, hogy Miles Turner nagyon-nagyon jól játszik, pontosan azt csinálja, amiben jó, és ez szerintem mondjuk Carlisle érdeme is, plusz ugye Carlisle-ről tudjuk, hogy vele nem nagyon lehet tankolni, és emiatt régi haragudtam is rá több éven keresztül a Mavericksnél, amikor már én nagyon szerettem volna berüttyenteni azt a tankot, és hát Maturin személyében van egy kiváló újonc, tehát itt összességében ezek a problémák idézőjelesen. Tudjuk, hogy kellene egy másik sztár jelölt Halliburton mellé. De kérdés az is, téged is kérdezek erre, Gábor, hogy szerinted lehet, hogy megvan már ez most? Ez
másik hát igen.
De azért kell egy magas
is. Igen. Tehát
megvan, csak,
azt
csak
hiszem.
Ez a magas, igen.
Hát nem, figyelj, most az, hogy magas ember, oké, nem kell magas ember feltétlenül ahhoz, hogy bajnok legyen.
Igen, ez igaz, így van.
Az, hogy viszont van egy olyan winged, aki jelen pillanatban egy olyan scorernek ígérkezik, még nagyon playmakingje nincsen, még a játék egyéb területein még csak szokik hozzá az NBA-hez. De benne megvan a tehetség fizikálisan egészen biztosan ahhoz, hogy rohadt jó védő legyen. Igen. És ha más nem, akkor egy nagyon jól védekező scorer, aki esetleg később legalább egy 3-4 asszisztnyit hozzárak majd a meccsekhez átlagban. Tehát egy ilyen, mit tudom én, hatékonyabb Tracy McGrady. Mert akár ez is benne van a pakliban.
Az kemény azért, amit így előhúztál, de végül is, mint max potenciál, miért nem?
Igen. Mondjuk, tehát megpróbáltam így elképzelni, hogy mi a maxa. Ugye Tracy McGrady, pont most néztük Gedei TV barátunkkal, hogy az emberünknek, hogy nézzétek meg a TS százalékait, tehát nem így emlékszel rá. Hihetetlen, hogy mennyire nem volt hatékony. Én
túlértékeltünk, tartom abszolút, de...
Azért jött, üzött eszem...
Bocs, csak hogy páran anyázzanak a 90-es évek fonjai között.
Ja, Hát mondjuk az igen, meg 2000-es évek. Azért azt el kell mondanom, hogy Benedict Mathurinnek az atletikussága is egy kicsit az a McGrady-re emlékeztető, tehát hogy ilyen könnyeden.
Azért nem olyan atlétod, de igen, nagyon jó. Hát ugye igen. Denver ellen néztem a minap, 3-4 napja volt a meccs, és majdnem gyakorlatilag egy személyben nagyon verte a Nuggets-et. Mondjuk Jackson is nagyon jól játszott, hozzáteszem, tehát ugye Ezia Jackson, akiről szintén lehet beszélni, mint egy potenciális piece a jövőbe, jövőre nézve.
Már kezdtem róla lemondani, nem tudom, tavaly vagy vele, tehát tavaly idénye az totál csalódás volt.
Jackson is egyébként ezen a meccsen kiváló volt, hogyha ugye beszélünk a fiatalokról, akik építőkövek lehetnek a jövőre nézve. Kifejezetten jól néz ki a jövő szempontjából ez a roster már most. És no. Még lehetne sokkal jobb is.
Igen, de kanyarodjunk vissza a pánikom részére a dolognak, tehát most elcserélnél Miles Turnert, vagy-e akkor a pánikban, hogy elcseréled Miles Turnert, minél hamarabb ezt a
kérdezni? Ja, persze, és lehet, hogy az is kevés lesz, hogy ezzel a fiatal dómmal, ugye Haliburton és Mathurin elképesztő ez a két srác, de persze, hogyha valamit még lehet tenni, meg lehet próbálni, akkor az egyértelműen az, hogy Turner.
Akkor szerintem 3-as és 4-es között vagyunk. Én 3-ast írtam fel nekik.
3-as abszolút, mert igen, mert ezt meg kell lépned, úgy érzed most, hogyha ki akarod maxolni az idei esélyeket, mert most azt nagyon nehezen tudjuk elképzelni, hogy jövőre ezzel a duóval ők tankolni tudnak.
Így van, pontosan. És mellesleg Buddy Hield is túl jól játszik, erről ugye az előző adásban már beszéltem. Lenne itt mit tenni. Mind a kettőnél elfogytak a csapatok, ugye, akiket felírtunk.
Így van.
Jó, hát akkor ebben az esetben az adásnak is a végére értünk, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is voltál, aztán elképzelhető, hogy egy korai MVP listát prezentálunk hamarosan?
Igen, nagyon érdekes, bár szerintem egyértelmű, hogy ki van a top 5-ben, de ettől függetlenül mindig jó beszélni ezekről a játékosokról, mert az elmúlt években, mintha minden évben így felülmúlnák magukat, és ahogy Giannis elkezdte ezt a szezont, ahogy Steph elkezdte ezt a szezont, ahogy Luka elkezdte, lehetne említeni ugye Jason Tatumot is, aki talán a sajtó még most egy kicsit alul értékel, de most már azért kezd, nyilván minél több meccset nyer a Celtics, annál inkább kezd a köztudatba beírni, odaférni, mint MVP jelölt, mert eddig ugye ő nem, szerintem joggal egyébként, de nem kapott olyan figyelmet, mint mondjuk a nemzetközi nagy kvartettünk, és hát Embiid most ezzel a hihetetlen meccsével gyakorlatilag azonnal megérkezett a top 8-ba, mert egy ilyen mérkőzés az tényleg felhúzza mindenféle statjait. És itt, hogyha már statokról beszélünk, abban is bízunk, hogy kijött egy-két komolyabb advanced stat, remélhetőleg a hét második felére még több, vagy akár az összes kijön, amit használni szoktunk, és akkor tényleg egy nagyon jó top 10-et is akár már össze tudunk rakni, az szuper lenne, hogyha nem kellene csak az 5 játékosnál leragadni, ami szerintem mondom egyértelmű a top 5 jelen pillanatban. Várom. És örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, tehát ezzel jövünk hamarosan, most pedig megnyomtuk a pánik gombot 2022-ben is. Remélem, hogy ez az adás is tetszett nektek, hogyha igen, akkor tudtok akár támogatni minket patreon.com/keleten-nyugaton, illetve ne felejtjétek el, hogy péntektől vasárnapig 10-60% kedvezmény Rep City-nél, Black Friday, és addig is minden jót kívánunk nektek, pontosan ezen a hétvégén találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.